Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy az orosz-ukrán háború 24 órán belüli lezárásáról nem beszélt, de mindent meg fog tenni azért, hogy a felek letegyék a fegyvert, így nyilatkozott Donald Trump az NBC-nek adott interjúban. A januárban hivatalba lépő elnök kitért az európai országok NATO szerepvállalására, kegyelmet ígért a Kapitólium ostroma miatt elítélteknek, és eltörölni azt a jogot is, amely automatikusan állampolgárságot biztosít az államok területén született gyermekek számára. Tatár Tímea, Fekete Rajmund Amerika szakértőt, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatóját kérdezte.
Ez volt az első interjúja Donald Trumpnak azóta, hogy megválasztották, de ugye még be nem iktatott elnök. Az látszik, hogy rendkívül aktív már most is. Folyamatosan megszólal a világ ügyeiben, fontos külpolitikai vagy éppen geopolitikai kérdésekben, tehát ennek az aktivitásnak tudható be ez az interjú is, amely talán ugye azért is érdekes, mert azért az NBC-t és a Mid Press nem lehet vádolni azzal, hogy túlságosan a republikánus tábornak a vonalát követnék, és aki végig szenvedte ezt a több mint egy órás interjút, abból lejött az, hogy egy olyan fajta küzdelemre lehet számítani a sajtó és Donald Trump között, amely az első ciklus alatt 2016 és 2020 között volt.
Mennyire járulhatott vajon hozzá ez a párizsi utazás is, hát ugye ott a találkozó Zelenszkijjel, hogy ebben az interjúban már nincs arról szó, hogy 24 órán belül véget ér majd az orosz-ukrán háború.
Igen, ezt most felhozzák többen, hogy ugye tulajdonképpen már nem ígéri ezt meg, hogy 24 órán belül megoldja ezt a konfliktust. Azért, aki egy kicsit is jártasabb ebbe a politikai világban, ez egyértelmű volt, hogy ez csak és kizárólag egy politikai kommunikációs csavara az ő részéről, de az látszik, hogy foglalkoztatja a téma. Többször is ugye Zelenszkij elnökkel is tárgyalt, azt ugye nem erősítette meg, hogy Vlagyimir Putyinnal volt-e, és ha igen, akkor milyen jellegű tárgyalásai, de ugye tudjuk, hogy a választási kampánya óta folyamatosan arról beszél, hogy le kell zárni ezt az orosz-ukrán háborút. Hozzá kell tenni, hogy a demokraták eközben mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy olyan irányba tereljék bele a republikánus elnököt, olyan zsákutcába, amiből nagyon nehéz lesz neki kimásznia. Mondhatjuk úgy is, hogy ha záros határidőn belül nem fogja tudni lezárni az orosz-ukrán háborút, akkor az politikailag az egy olyan hiba lesz az ő részéről, amivel aztán a demokrata párt őt folyamatosan tudja majd támadni és ütni politikailag.
Mennyire kell tartania az európai országoknak attól a mondattól, miszerint csak akkor lesz amerikai védelem, hogyha fizetik a számláikat?
Ebben sincs tulajdonképpen semmi új, hiszen hogyha visszaemlékszünk, akkor ugye 2016-ban is ez volt, hogy akkor született ugye az a döntés, hogy a GDP-nek, ha jól emlékszem, 2,1%-át el kell érni egy x éves határidőn belül. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy felmérte az amerikai elnök, hogy tulajdonképpen az ő védelmi hálójuk nélkül Európa ma egy béna kacsa, nincs saját hadserege, nincs védelempolitikája, nincs biztonságpolitikája, ami az Európai Uniónak egy hatalmas nagy hibája. Ebben sincs semmi új, tehát Donald Trump tulajdonképpen azt viszi tovább, amelyet 2016-os elnöksége alatt csinált.
Teljesen következetesen nyilatkozott a bevándorlás kezeléséről. A bevándorlóknak van félnivalójuk?
Kampányában is többször elmondta, hogy az illegális bevándorlóknak a tömeges kitoloncolását ígérte, illetve arra is kitért, hogy véget akar vetni ugye a születéssel szerzett állampolgárság rendszerének, ugyanis a 14. alkotmány kiegészítésben foglalt alapjogot tulajdonképpen csak egy újabb alkotmány kiegészítéssel lehetne visszavonni. Úgyhogy az elnöknek azért nem lesz egyszerű dolga, ha valóban keresztül akarja vinni ezt a tervét. Itt is folytatni kívánja azt, amit 2016-ban ugye elkezdett, mégpedig azt, hogy tömeges kitoloncolás és egy nagyon szigorú határvédelmi politikát akar folytatni. Nem véletlen, hogy az úgynevezett határcárnak kinevezett embere is, Tom Hume, nagyon komoly szakember hírében áll, aki ugyanazt a nézetet oszta ebben, mint a republikánus elnök.
Az új orosz hiperszonikus rakéta legalább olyan hatásos, mint a nukleáris fegyverek, mondta Putyin orosz elnök. Közben amerikai szakértők szerint létezhet egy kis esély az oresnyik rakéták leszedésére. Más elemzők szerint leginkább lélektani hadviselésre jók. Szvetnik Endre összefoglalója.
On November 21, Russia struck Dnipro, Ukraine, with an experimental Arashnik.
Oroszország először november 21-én vetette be az új szuperszonikus rakétáját az ukrán Dnipróváros ellen. Videók szerint 6 hatalmas tűzgömb jelent meg a sötét égen, és hihetetlen sebességgel csapódott a földbe. Az Arashnik a hangsebesség 10-szeresével repül, mint egy meteor, és nem tudja elhárítani egyetlen rakétavédelmi rendszer sem, mondta órákkal később elégedetten Vladimir Putyin. Az orosz elnök most az orosz civil társadalom fejlesztési és emberi jogok tanács rendezvényén ismét említette a témát. Ha megnézzük, elegendő számú ilyen rendszer gyakorlatilag szükségtelenné teszi az atomfegyver bevetését. Ezért elég visszafogottan viselkedünk, de ahol kell, kimutatjuk az akaratunkat, magyarázta, majd hozzátette, az orosz atomdoktrinát nem szigorítják, hanem tovább finomítják. Ezzel arra utalt, hogy Moszkva jogot formál egy atomhatalom támogatásával a területe ellen harmadik ország által hagyományos fegyverekkel indított támadásra atomcsapással válaszolni. Az Arashnik kapcsán a nyugati sajtóban is megjelentek a harciasabb orosz illetékesek fenyegetései, hogy nukleáris tölteteket tud hordozni, és hogy bármely európai célt elér. Dmitrij Medvegyev volt elnök, aki már vehemens kirohanásairól ismert a Nemzetbiztonsági Tanács második embereként, azt mondta, a rakéta képes bármely európai célt úgymond percek alatt elérni, katasztrofális pusztítást okozva. Az óvóhelyek nem mentenek meg, írta. A brit külpolitikai intézet a Chatham House szakértője Matthew Bullage ugyanakkor azt mondta, hogy az Arashnik nem forradalmi a harcmezőn, de remekül működik a pszichológiai hadviselés szempontjából. Kathleen Hicks, amerikai védelmi államtitkár kedden Londonban arról beszélt, hogy gyakorlatilag nem volt stratégiai hatása a hiperszonikus rakétának, és a terület elfoglalásának és megtartásának feltétele még mindig az ütőképes földi erő. Az Independent című lap viszont megjegyezte, csak a becsapódás után derül ki, hogy hagyományos vagy nukleáris töltetet hordoz-e egy ilyen rakéta. Ugyancsak kedden a National Interest című amerikai külpolitikai szaklap egy olyan szakértői anyagot publikált, amely szerint az Arashnik ellen esetleg védő egyetlen eszköz a rakétákat és radarokat magában foglaló 95 katona által kiszolgált és 6 járműre szerelt amerikai TAD, a terminális nagymagasságú területvédelmi rendszer. Ez 200 kilométerre lévő rakétákat tud befogni, Washingtonnak azonban csak 7 ilyen rendszere van, és ezért nem kockáztathatja, hogy harci cselekmények során elveszítsen belőlük. Ukrajna soha nem kap belőle, írta a cikk. Közben Lukasenka, fehér orosz elnök azt mondta, országa az új évben ingyen kap ilyen rakétákat. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A szíriai átmeneti kormány márciusig lesz hivatalban, szakértők szerint pozitív fejlemény, hogy Mohamed el-Bashart nevezték ki az átmeneti kabinet ügyvezető miniszterelnökének, mondta Csicsman László közel-kelet szakértő, a budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a riporter Zsámboki Zsolt.
Március 1-ig nevezték ki az átmeneti kormányt, és azt lehet mondani, hogy a papírforma érvényesült. Ki kell emelni, hogy Szíria egyébként egy elnöki prezidenciális rendszer, ahol az elnök lemondását követően de facto Jolani, tehát a fegyveres felkelőknek a vezetője vette át az elnöki jogköröket, és kinevezte azt a kormányfőt, aki egyébként január óta illettartományban is vezetőként szolgált. Ő egy technokrata politikus, tehát az ő háttere nem a felkeléshez kötődik, mérnöki végzettséggel rendelkezik, és az elmúlt években a tartományban az elsődleges feladata volt a e-szolgáltatásoknak a bevezetése, lényegében a szenvedőknek a megsegítése, tehát alapvetően pozitív dolgok. Ez egy pozitív dolog, hogy őt nevezték ki kormányfőnek. A nagy kérdés az az, hogy a többi felkelő csoport az egyáltalán el fogja fogadni ezt a folyamatot. Különösen, hogy már éjszakon azért kirobbantak bizonyos fegyveres események a Törökország által támogatott szíriai nemzeti hadsereg és a kurd csoportok között.
Említett, hogy egy több fegyveres csoport van. Líbiában láttuk, hogy káoszt hozott végül is az utóbbi pár évben az, hogy több ellenérdekelt fél van. Itt hány nagyobb csoport van, és egyáltalán mi lesz az eddigi kormányhadsereggel, vagy ők átálltak?
Igen, valóban ezek a legnagyobb kérdések, és nyilván az a cél, hogy ne ismétlődjön meg az, amit Líbiában, vagy még korábban Irakban 2003 után láttunk. Ezt korai megmondani, hogy ezek a fegyveres csoportok valóban leteszik-e a fegyvert. A cél az lenne, hogy betagozódjanak a szíriai hivatalos reguláris haderőkbe. A hadsereg egy része egyébként elindult, tehát vezetők a szomszédos országokba próbáltak menekülni, de nyilván itt elég sok katonáról van szó, nagy részük ott található Szíria területén. Ha őket alapvetően úgymond nem kergetik el, ahogy Irakban történt, akkor ez akár szintén egy pozitív irányú eseménysorozat lehet. Legnagyobb felkelő csoportok a helyettek híressen, emellett van egy déli felkelő csoport, akik déli irányból indultak Damaszkuszba, van a Törökország által támogatott szíriai nemzeti hadsereg, az Ernyő szervezet, amit még a nyugatiak létrehoztak, a szabad szíriai hadsereg, és ezek azért eltérő ideológiai nézőponttal rendelkeznek Szíria jövőjét illetően.
Irakban is sokszor vetették Amerika szemére, hogy úgymond exportálni próbálja a demokráciát olyan viszonyokra, amelyek nem érettek erre. Tartanak ettől Szíriában?
Hát jelenleg ugye ezért nincs olyan külső szereplő, amely nagyon szeretne beleszólni a folyamatokba, tehát itt egyáltalán, ha valamilyen típusú konszenzus tető alá lehet hozni, ez szerintem már egy pozitív dolog. Valószínűsíthető egyébként, hogy ebből a politikai átmenetből egy nem demokratikus kormány nő ki, ez igazából nem is egy meglepetés szerintem, ha így lesz, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ezen felkelő csoportok egyike sem tekinthető egy demokratikus csoportnak, és Szíria azért több mint bő egy évtized alatt egy nagyon súlyos polgárháborún és egy proxy háborún ment keresztül, tehát itt az önmagában már pozitív, ha a csoportok képesek letenni a fegyvert, és elfogadni azt, hogy egy erőszakmonopóliummal rendelkező hadsereg, illetve kormányzat van az ország élén.
Bashar al-Assad elnök kormányának összeomlása óta az izraeli hadsereg több száz csapást mért Szíriára. A zsidó állam megsemmisítette az ország stratégiai fegyverkészletének nagy részét. Izraelben attól tartanak, hogy egy új szír vezetéssel akár ki is széleshetett a konfliktus a két ország között, mondta az Inforádiónak Csepregi Zsolt Izrael szakértő. Szerinte a nemzetközi közösségnek is jól jön Szíria lefegyverzése. Varga Mónika interjúja.
Izrael már évek óta tudta, hogy hol vannak a szíriai Assad rezsimnek azok a katonai erőforrásai, amiket egy háború kitörése esetén azonnal ki kell iktatnia. A mostani nagymértékű csapásokra azért került sor, hogy az izraeli források szerint mintegy 350 különböző missziót hajtottak végre az elmúlt két napban Szíria területén, mivel egy villámművelet során az északnyugaton lévő szíriai felkelők megdöntötték az Assad rezsim hatalmát. Ezek a felkelők nagyon sok csoportból állnak, hogy Izrael nem tudja, hogy milyen formát fog ölteni a következő szíriai kormány, vagy nevezzük negatívan rezsim, hogyha abba az irányba mennek a folyamatok. Tehát Izraelnek a legfontosabb célja az volt, hogy ezek a stratégiai fegyverrendszerek, itt gondolni kell balisztikus rakétákra, légierőre, mind helikopterre, bázisokra, mind vadászgépekre. Ne felejtsük el, hogy Szíria mind a hidegháború során, mind azt követően nagyon komoly szovjet és orosz fegyverrendszereket kapott. Tehát ezeket azért iktatja ki Izrael, mivel nem biztos benne, sőt, senki sem biztos benne a világon, hogy milyen hatalom, kormány fog hatalomra kerülni Szíriában, és meg akarja akadályozni azt, hogy Szíria rendelkezzen ezekkel a fegyverrendszerekkel, amikkel Izrael tudná fenyegetni. De ezekről a fegyverrendszerekről már évek óta tudta, hogy megvannak Szíriának, most viszont nyílt egy lehetőségablak, amikor ezeket el tudta pusztítani, és ezzel a lehetőséggel azonnal élt Izrael.
Tehát akkor ez egy megelőző csapás, de valóban Szíria Izrael ellen fordulna? Erre megvan minden esély?
Még hogyha Szírián belül esetleg egy bizonyos nyugalom van, akkor is a különböző belső feszültségeket a esetleg szélsőséges muszlim rezsimmel rendelkező országok ugye Izrael ellen fordíthatnák. Izraelnek az egyik legnagyobb félelme az, hogy Szíria egy olyan területté válik, pontosabban a szír-izraeli határ, illetve maga a Golán fennsík, ahova tulajdonképpen elküldik a fiatal úgynevezett mudzsahedin harcosokat, ezek a rendszerek, hogy ott folytassák a küzdelmüket, és ne a saját országuk hatalma, a központi hatalma ellen. Tehát Izrael attól tart, hogy Szíria a számára, mondjuk Európa meg a nyugati világ számára is nem kedvező irányba mennek most a következő napokban és hetekben a fordulatok, és egy radikális rezsim kerül hatalomra, akkor az egyik legfontosabb célja az lehet, hogy egy folyamatos előrlő gerilla háborút indít Izraellel szemben. Nyilván ezt Izrael kezelni tudja, még ha így is alakulna, azt már nem biztos, hogy tudná kezelni, meg nem kívánja kezelni, hogy egy ilyen radikális rezsim stratégiai fegyverrendszerekkel rendelkezzen.
Tehát akkor fenyegethet az a veszély, hogy újraindul egy konfliktus a Golán fennsík miatt?
Abszolút. Tehát a Golán fennsíknek az izraeli nemzetközi jog szerint megszállása, ugye Izrael ezt a területet jogilag annektálta, tehát sajátjának tekinti, ez egy olyan konfliktusgóc, ami egy új szíriai rezsim kapcsán fellángolhat. Ne felejtsük el, hogy az Assad rezsim rendkívül pragmatikus is volt, és nem kívánt Izraellel olyan konfliktusba belemenni, amit nem nyerhetett meg. Egy új radikális rezsim, ahol több csoport is van, és mondjuk ezek azzal akarnak politikai tőkét nyerni a másik fölött, hogy ők azok, akik még inkább vissza akarják szerezni a Golán fennsíkot, akkor abszolút elindíthat ez egy olyan eszkalációs folyamatot, ami veszélyezteti Izraelnek a biztonságát.
Mit szól az izraeli lakosság ahhoz, hogy most már Libanon, tehát persze a gázai övezetet is támadja az ország, és hát Szíriát is bombázzák.
Az ország létének fenyegetettsége az egy alapvetés az izraeli kultúrában, történelmi emlékezetben, politikai diskurzusban. Tehát itt inkább csak az intenzitással változik ennek. Nyilván az elmúlt egy évben a Hamas 2023. október 7-i terrortámadását követően egy rendkívül intenzív szakasz indult be. Nagyon sok izraeli hang például kritizálja azt, hogy hogyan vívja Izrael a gázai övezetben, mennyi ideig vívja harcát a Hamasszal szemben, és hogy miért nem sikerült a túszakat hazahozni. A libanoni offenzívát jóval kevésbé kritizálták, mivel az egy jóval nagyobb képességű ellenféllel szemben zajlik, és hát jóval kisebb izraeli szárazföldi bevonulással, és hát Libanonban nincsenek izraeli túszok. És azt gondolom, hogy ennél tovább menve a szíriai stratégiai fegyverek megszemmisítését az izraeli társadalom döntő, nagyon nagy mértékben döntő része abszolút támogatja, hiszen ez a létfenyegetésé alakulhat egy szélsőséges damaszkuszi rezsim keze alatt. Tehát még sokkal inkább a gázai övezetben lévő műveletet kritizálja az izraeli társadalom, hogy miért tart ennyi ideig a túszok, miért nem kerültek haza, addig a szíriai műveletet, és előtte a libanoni sokkal inkább úgy érzik, hogy megszűnt az iráni vezetésű ellenállás tengelyének az a folytóhurka, ami Izrael köré vonódott 2023-ra, ugye délen a gázai övezetben a Hamas és a palesztin iszlám dzsihád, északon, Libanonban a Hezbollah, Szíriában az Assad rezsim és a síta milíciák, Irakban a síta milíciák, és maga Irán keleten, illetve továbbra délen Jemenben a Huszi felkelők. Ez a folytóhurok, ez az úgynevezett frontok egysége, amit Irán kialakított Izraellel szemben, ez gyakorlatilag darabjaira esett. És sokkal inkább az izraeli társadalom egy fellélegzést érez, hogyha végre sikerülne most már lezárni egy tűzszünettel a Hamasszal gázai konfliktust, hazahozni az izraeli túszokat, akkor Izrael sokkal jobb biztonsági helyzetben jön neki abból a tragikus háborúból, amit vívott az elmúlt most már több mint egy évben.
A nemzetközi közösség miért fogadja el, hogy ennyi támadást indít Izrael, ha más ország tenne hasonlót, azzal is ilyen toleráns lenne a nemzetközi közösség?
Én azt gondolom, hogy mint sokszor az nemzetközi közösség Izrael elvégezteti el a piszkos munkát. Mindenkinek előnyös az, hogy egy bizonytalan kimenetelű szíriai rezsimváltás után annak az országnak ne legyen légiereje, ne legyen haditengerészete, és ne legyen balisztikus rakétái, mert ha mondjuk az iszlám állam kerül valamilyen formában újra hatalomra van a térségben, vagy egy-egy katonai bázison, kutatóintézetben, stratégiai fegyvereket kutató, előállító intézetben, akkor azok ne létezzenek, azok az objektumok. Izrael ezt megtette, persze mindenki egy kicsit elítéli, de igazából hasznos munkát végzett, és Ez a lényege az izraeli közel-keleti szerepnek, hogy lehet számítani arra, hogy Izrael olyan dolgokat meg fog tenni a saját lét fenyegetettsége miatt, amit érez az izraeli társadalom és politikai katonai elit, amire más nem szánná rá magát, nem tudná rászánni, és erre számíthatnak az országok, Izraelnek a partnerei és az ellenségei is, hogy Izrael egy kiegyensúlyozó tényező lesz az asszertív kül- és biztonságpolitikáján keresztül a térségbe, mert lám, amikor van egy ilyen bizonyantalan kimenetelű változás Szíriában, abban a pillanatban Izrael be fog avatkozni, és biztosítja azt, hogy az új rezsim ne rendelkezzen azokkal a stratégiai fegyverekkel.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elemzése szerint november vége óta egy uniós tagjelölt ország, Georgia, távolodik az Európai Uniótól. Az ország az EU és az Egyesült Államok, valamint a velük szemben elhelyezkedő Oroszország geopolitikai játszmájának áldozata lett. Máté Réka Zsuzsannát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársát, a Matthias Corvinus Kollégium szenior kutatóját Kalapos Mihály kérdezte.
Az, hogy Georgia távolodik az Európai Uniótól, miben érhető leginkább tetten, a legutóbbi választásokban, vagy miben?
Nem elsősorban a legutóbbi választásokban lehet tetten érni, hanem abban, hogy a csatlakozási tárgyalások elakadtak. Georgia tavasszal bevezetett egy átláthatósággal kapcsolatos törvényt, amit az Európai Unió rendkívül nehezményezett, és emiatt külön felhívták a georgiai állampártból alakuló kormány figyelmét, amely párt most ugyan megnyerte a választásokat, hogy ez így elfogadhatatlan számukra, és gyakorlatilag kérték, hogy ezt a törvényt visszavonják, illetve különböző források szerint és a miniszterelnök érzése szerint megfenyegette az Európai Unió Georgiát a törvény miatt. Majd később a csatlakozáshoz szükséges források folyosítását is felfüggesztette az Európai Unió, illetve kilátásba helyezte azt, hogy a vízummentességet is visszavonja. Ezután következtek a választások, amelyeket ugye az akkor is kormánypárton lévő georgiai állampárt nyert meg, és itt ismét az Európai Unió belépett, de ekkor már az Európai Parlament, amely nagyon határozottan és nagyon élesen utasította el a választási eredményeket, holott az EBSZ, amelyiknek hivatalosan feladata választásokat felügyelni, megjegyezte, hogy itt-ott látott rendellenességeket, ám ezek nem olyan rendszer szintű problémák, amelyek miatt a választások tétje múlna, illetve az eredmény esetleg más lehetne. Ennek ellenére az Európai Parlament viszont teljes mértékben elutasította a választások eredményét, és azok megismétlését követelte. Na, ezt követően mondta a georgiai miniszterelnök, ismét a georgiai állampárt jelöltje, hogy 2028-ig, tehát a következő 4 évre nem tűzik napirendre az Európai Unióval való csatlakozási folyamatokat.
Mennyire megosztott a társadalom, hiszen azt látjuk, hogy elég népes tüntetés van az unió mellett, nagyon sokan utcára mennek.
Nagyon megosztott a társadalom valóban, tehát tényleg éles tüntetések folynak az egész országban, nem csak a fővárosban, de pont ezért, hiszen a társadalom ennyire támogatja az Európai Uniós csatlakozást, volt hiba az Európai Unió részéről felfüggeszteni gyakorlatilag a tárgyalási folyamatokat.
Lehet azt is mondani, hogy tulajdonképpen Georgia itt a geopolitikai játszmák áldozata lett, hiszen természetesen Oroszországnak nem érdeke, hogy ez az ország az unió tagja legyen.
Ebben az egész geopolitikai játszmában, amely ugye Oroszország, az Európai Unió is úgy általában véve a nyugat között zajlik, így valahogy középre került Georgia, és ennek az egész játszmának áldozata lett. Nyilván Oroszország azt szeretné, hogy az ő befolyása megmaradjon, vagy növekedjen ebben a térségben, és azáltal, ahogyan az Európai Unió figyelmen kívül hagyta Georgia rendkívül kényes geopolitikai helyzetét, gyakorlatilag eltaszította magától ezt az országot.
Az elmúlt percekben önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László volt, a műsorvezető pedig Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!